Első előadását tartja ebben az évben, úgyhogy ennyi ehhez a részhez, illetve a mai előadásnak a címe HBB TV kísérletek a magyarországi DVB-T platformon. Az előadást Grant András fogja tartani, a Antenna Hungária fejlesztő mérnöke. És át is adom a szót.
Köszönöm szépen a szót, és köszönöm a kedvesekbe gyűlteket. Elnézést, itt az elején volt egy apró manőr, de szerintem a bemutatóra is ígéretesnek tűnik a jelenszín. Jó, elvileg megcsináltam. A végén majd kiderül az antenna, és közben remélem, hogy kiderül, hogy miért kell az antennát kitenni, majd csak az elején szükséges, aztán utána majd minden az internetről jön. Hát ezzel is a neve ennek az előadásnak, hogy HBBTV kísérletekre a magyarországi DVB-T platformon. Más platformokon is lehet ezt művelni. Az a lényeg, hogy egy MPEG-es stream szükséges hozzá valamilyen broadcast csatornán keresztül. Ezeket a fő témaköröket érinteni, aztán ha nagyon mélyen megyek, ebből ez a dolog, akkor majd elváltok, de első körben több szempontból bemutatnám, hogy mi ez a HBBTV, mi az, hogy utána pedig egy kis mini történelmet mutatnék be, mert nem a régi múltra tekint vissza az a HBBTV, hanem 2009 körül kezdtek a mozdulódások, aztán 2011-ben indult be ez jobban Európában. Utána hozok majd egy külföldi példákat is, legalábbis főképp európai példákat, most az a HBBTV inkább ott terjed. Aztán lemutatom a szabványokat, az azon belül alkalmazott profilokat, ugye itt majd vezőkészülékek lesznek, aminek nem lesznek olyan nagy kapacitásai, mint egy számítógépnek vagy egy PC-nek. De ez a HBBTV, vagyis a broadband része majd PC-n is megjeleníthető. Belemegyünk majd egy kicsit abba, hogy hogyan működik, az alkalmazások hogyan működnek, milyen alkalmazások lehetnek. Aztán mi konkrétan ezen a kísérleti platformon miket valósítottunk meg. Bemutatom azt is, hogy mit kell lehet majd ezt elérni, tehát normál PC és internetes eszközökkel is el lehet érni, nem teljesen részében, bizonyos készülő specifikus elemeket majd nem lehet elérni. És akkor a végén majd lesz a bemutató, amikor majd valaki, aki önkénten lekezik, vagy a kollégám közül valaki idő erejéig, ameddig a broadcast csatorna bejön, az tartatja. Első szempont, amivel megközelítem a hibrid broadband broadcast televíziót, vagy műsorok széles sávú hibridet, az olyan szempontból, mint platform. Már egy jó ideje vannak ilyen okostelefonok, smart TV-k, okostelevíziók, amelyek szintén rendelkeznek internetes kapcsolattal. Az első szóval kezdeni, hogy hibrid, az önmagában már azt jelenti, hogy bármilyen olyan készülék, leginkább konzumer készülék, vagy ilyen szórakoztató készülék, aminek van internetes lehetősége. Ez lehet ebben az esetben itt egy RJ45-ös csatlakozó is lehet, de most már egyre több modern TV készülékben megtalálható a Wi-Fi is, és elég könnyen Wi-Fi-n keresztül is elérhetőek a szélesebb nyitotta lehetőségek. Mi a különbség például a Smart TV-hez képest? Hát a Smart TV-t az általában mindig a készülékgyártó próbálja mind a szolgáltatásokat, amit ő ajánl, mind a környezetet, tehát a futtatási környezetet, amiben ezek a Smart TV futtató operációs rendszer, ez teljesen ő egységbe zártan adja oda a felhasználóknak, és ebből úgy igazán egy harmadik fél nem nagyon tud mit kezdeni, teljesen be van zárva, vagy amit a nagy ipari cégek ajánlanak, YouTube, stb. Ilyen alkalmazásokat tudunk a Smart TV-ken futtatni. Az IPTV az megint egy kicsit más dolog, mert azt meg maga a műsor szétosztó zárja be magának, bár ugyanúgy az IP-n keresztül megy a műsortartalom, meg egyéb alkalmazások. de ezt hivatott elkerülni az OTC, így over the top. Ez azt jelenti, hogy nem kell nekünk semmilyen multiplatform szolgáltató, amit például jelenleg a nagyobb, a UPC, C-mobile, stb., hanem kell egy interneten keresztül, az interneten keresztül elérhető CDN rendszer. Az a CDN rendszer egy elosztó rendszer, ez a Content Delivery Network, tehát egy tartalom elosztó rendszer, ami egy elég jó kis hálózat, számítógépes hálózattal, vagy modernen nevű felhővel gyakorlatilag elosztja egy egész országra is akár a műsor, tehát nem lehet olyan könnyen egyetlen egy szervel túlterhelni, és bár már indíthat ilyen, meg lehet azt oldani, hogy valaki csak ezt az OTC-nek a content, a tartalom agregáció és a CDN platformot adja, teljesen függetlenül a tartalom szolgáltatótól. Tehát vannak meg ilyen már TV-re hajazó megoldások, de már kombinálják a hálózatban levő, tehát a felhőben levő szolgáltatásokkal, ilyen az Apple TV meg a Google TV. Itt látható egy ilyen pici kis HTTC-nek nevezett, tehát ilyen otthoni szórakoztató központ, ami TC még. Ennél ez az Apple TV egy kicsivel gyengébb a maga a processzor a memóriája, de ahhoz már elég, hogy ilyen iTunes, Netflix, tehát a Netflix például Amerikában egy ilyen nagyon elterjedt kölcsönzőszerű tartalomszolgáltató, YouTube-ot el lehet érni. Hát és az összes ilyen Apple szolgáltatás, de csak azokat. És egy-két felhasználó, a HTTP-t azért érdem, hogy ide, mert egy-két felhasználó rájött, hogy a Mac Mini az körülbelül ekkora, talán kicsivel nagyobb, de sokkal erősebb erőforrással rendelkezik, és azt csinálják, hogy ezeket az alkalmazásokat szépen átadják a Mac Mini-re, és akkor onnan használják. A másik ilyen, ami már konkrétan készüléket is ad, tehát nem egy ilyen PC jellegű készüléket, hanem televízió készülékbe integráltan próbálnak beférkőzni. A második generáció már a Google-nél, tehát az Intel-lel kezdte, aztán utána ugye Android platformon váltott, Google operációs, saját operációs rendszert fejlesztett ki, és akkor így elkezdte adogatni hozzá a szolgáltatásait, és nem régen a Google Play-t is rátette. Tehát egy ideig egy nagyon zárt rendszerből indult, aztán ment tovább. A másik szempont, itt nagyon sok logót látunk, ezek remélem, hogy a mostani konzorcium tagok. Ezek főleg műsorszóró tagok. Végül is az ő irányukból indult el az egész 2009-ben, aztán vannak testületek is, például az OpenIPTV fórum, itt van egy kis összefonódás ugye az IPTV-vel, és hát a csoport főnök a CDS csoport is tag lett, illetve ugye a két készülői gyártók, valamint a végén becsatlakoztak, ugye mivel ez egy elég bonyolult web technológia lesz, tehát olyan, mint a mini TV matrica, amit kiszoktunk adni, a specifikációkat írnak, hogy a készülék hogy kéne működjön, miként kéne viselkedjenek az applikációi ezen a HDTV platformon. A Sofia Digital pedig azt már akár most is elárulhatom, ő adja nekünk azt a backend rendszert, a háttér rendszer, amivel a HDTV alkalmazás működik. Azt az elek vannak még itt, a Fraunhofer, ilyet, elég sokan. A harmadik pedig itt már egy kicsit jobban bele tudunk menni a mélyébe, hogy mint szabvány. Nagyon sokszor keveredik ez ugyanúgy, mint az MPEG tekintetében, az MPEG 4 ABC, meg a H264, most ez ugyanaz-e vagy nem. Ezért tettem ezt a táblát, hogy kicsit feloldjam, én is elég sokszor összekeveredtem, még az elején még megtudtam, hogy mi van. Nincs az, hogy 1.1-es ABC-kérés szabvány, ez egy nullás van. Ugye az egyik szabvány maga a konzorcium nevezi el, a HBBTV konzorcium, a másik az pedig már az ECSI. 2010-ben meg volt az 1.1-es ECSI szabvány, ami a HBBTV 1.0-át takarja. Ehhez persze még jöttek hibajegyzékek, de ez lett a 2010 júniusában. Aztán a további hibajegyzékek beküldése után az ECSI úgy döntött, hogy az most már legyen a Redpoint 2.1-es, és mivel itt már funkciókat is hozzáadtak, például az MPEG-es, ami egy dinamikus adaptív streaming, ezért azt mondta az ECSI, vagy a HDD tényleg már túl sok, és ezek a HDD TV 1.5. A HDTV 2.0 az már egy kicsit jövőbe mutató. Most történik az, hogy felmérik, hogy mik a piaci igények. Azon nagyon gondolkoznak, hogy a HTML5-öt bele faszírozzák a következő szabványba. Mivel ez a HDTV inkább ilyen nyílt szabványnak ígérkezett, de cserébe a HTML5-ben ezeket a kodekeket, tehát a videókat, a kodekekből a WP8, WP9-et, az audio kodekekből az Orbot meg az Opus támogatja. A konténert is eléggé lefinálja, mivel a streamelés működhet az a webben. De ott vannak olyan licencelt eljárások, amik iszonyan elterjedtek a Broadcast-ban is, mint például a H264. Tehát ha bevezetek a HTML5-öt, illetve annak a videószekcióját, akkor lehet, hogy eléggé lekorlátozódnak. Tehát ez még egy eléggé képlékeny kérdés, hogy mi lesz a HTML5-tel. Olyanokat gondolkodnak, hogy mint második képernyős megoldás, ez second screen, az azt jelenti, hogy van egy fő műsorom magán a tévén, de mellette én a műsorról információt szeretnék megtudni, egyéb adatokat, műsorhoz tartozó további információkat, esetleg az ehhez hozzátartozó ketchup tévét, akkor azt mondjuk a fő műsoridő mellett egy tableten is meg tudom tenni, ezt majd a HDTV szabványon szeretnék megvalósítani. A mostani 1.0-as, hát illetve az 1.5-ösnél ugye vannak DLM megoldások, ez a Common Encryption, ez végül is egy felület ahhoz, hogy bárki a saját megoldását, tehát mint az érdeklődőknek a saját megoldását tudja szállítani és hozzácsatlakozni a HDTV rendszerhez. Illetve fejlettebb, hogyha már ilyen social media-t, mint a Facebook hasonló ilyen, médiákat akarunk rávinni a HDTV platformra, akkor egy kicsit komolyabb azonosítás, tehát a felhasználó azonosítás és menedzselést is bele kell vinni, ez az egyszerű múlás már eléggé gyerekcipőben jár. Amit még fontosnak tartok megjegyezni, hogy a HDTV szabvány az végül is nem is egy teljesen új szabvány, már egy elég kiforrott szabványrendszer használ, azt mindjárt bemutatom, hogy melyeket, de inkább a vevőkészülék oldaláról fogja meg az egészet, és annak a viselkedését, azon futó alkalmazások viselkedését specifikálja. Hát így jutott fel maga az 1.0 és a jelenlegi 1.5-ös szabvány. Hozzátartozik a Consumer Electronics Association-nek a szabványai, illetve annak csak egy adott profil, ez a CA-HTML. A DBB jelzésszabványok, tehát az AIT táblában, az applikációs információs táblában ugye meg kell nekünk azt mondani, hogy itt egyáltalán vannak applikációk, és azok a HDTV applikációk, azok honnan érhetők el. Aztán a World Wide konzorciumtól is az XHTML, a DOM 2 és a CSS szabványok, hogy hogy nézzen ki, hogy működjön egy dokumentumnak a belső struktúrája, azt határozza meg, de az is csak egy adott profil határoz meg, ami csak egy készülékkel szemben támogat, tehát nem egy teljesen internetes platformot kapunk. Az MPEG-es az már az 1.5-ben van, az majd azt akarja megcélozni, hogyha egy kevésbé jó streaming lehetőségünk van egy nem stabil internetes hálózaton, akkor bizonyos profilok között lehet válogatni, tehát vissza lehet lépni adaptíve a gyengébb profilra. Egy kicsit rosszabb lesz a minőség a képnek, de nem fog megakadni. Tehát inkább a szolgáltatásunk ködjön, mint az, hogy tök jó minőség legyen. Utána, ha jó az internetes kapcsolatunk, megfelelő a sávkülönbség, akkor ez automatán néhány másodperc lesz múlva vissza fog állni. Az MPEG-essel nagyon nagy elvárások, az várakozások vannak kialakulóban, de vannak, akik fűtik a kedélyeket, hogy azért ez nem biztos, hogy ez lesz a világ megváltás, mert igazán konténert nem specifikál, igazán kodekeket sem specifikál. Gyakorlatilag, ha nagyon lényegekörülően akarjuk megfogni, akkor egy média leíró szabványt ad, amibe majd mindig a kliens, meg a szerver, vagy a szolgáltató fogja meghatározni, hogy milyen profilokat tettek be, milyen kodekeket használok. Tehát a végeredmény az lesz, hogy ugyanazok, mint most, sokféle profil van, sokféle multimédia streaming lehetőség van, sokféle kodekkel. Hát a leírás részét tudjuk esetleg közösíteni, de úgy igazán nem nagyon látszik, hogy ez a jelenlegi kavalkádot, multimédiás kavalkádot fel fogja oldani, és minden megoldó megoldást hoz. Átérnék most egy kicsit az eseményekre, hát a franciák és a németek kezdtek el mozdulódni 2009-ben. HTML Profil projekt néven, és a francia H4 TV, hogy lehetne, miután ugye az MHP, a Multimedia Home Platform, ez hát igazán nem nagyon sült el jól, és eléggé elhalt az utóbbi időben, de mégis valahogy lehessen, látom már a kollégákos nézőt, hát valahogy lehessen mégiscsak egy sokkal gazdagabb is, és a felhasználói élményt szintet jelentősen megütő piacképes, interaktív rendszert hozni, tehát akkor az újabb nekifutás lenne végül is az a HBBTV. Aztán a Star Televízió önmagában is elkezdett demonstrálni már 2009 vége felé, aztán az IFA Berlinen is az aztán ugye elkezdték a jelzéseket továbbítani az IT táblákat, és már ténylegesen kezdődő, működő alapalkalmazásokat átvittek a széles sávú részére. Aztán 2010-ben, ahogy már említettem, megjelent az első szabvány, tovább próbálkoztak a műsorszórók egy ilyen digitális text megoldással, ami egy ilyen jobban kibővített teletext lett, nem mint a most megszokott teletext, ami ugye nagyrészt a DVD-t platformon is az analóg át, ami az analógon is eddig működött annak az átvétele. Aztán egy kis pénzgyűjtés következik 2011-ben szerintem a HBBTV részéről. Ez úgy indult, hogy volt vagy 7 vagy 8, aztán nagyjából felbővül 15-20-ra az alapító szagok meg a kemény mag. Aztán azt mondták, hogy egy csapása mindenki, aki ilyen támogató volt, az most legyen teljes értékű tag, cserébe 7000 euró per évért. Ez van jelenleg egyébként, és utóbb az most már fölment 8000 euróra. Így valamilyen szinten ezután látott a lobby erő is, és 2012-ben már a digitál TV-vel már a készülék oldalról teszteli, hogy működnek ezek a készülékek, illetve 2012 végén az XT elfogadta a HBBTV-1.5-öt, ami az XT-2-es szabványának a 12796-nak. 2011-ben pedig Európában, a Németországban, Spanyolországban, meg Franciaországban teljesen minden napos üzemben működik, tehát akár nevezhetjük kereskedelmi indulásnak is a HBBTV-t. Aztán közben, tehát a történtek még dolgok, de inkább csak elfogadták ezek az országok. Itt meglepő egyébként szerintem Törökország, de úgy látszik, hogy az innovációról sem szeretnének lemaradni. Dánia is elindította az üzemi szolgáltatásait, egy Richard TV-vel, Ketchup TV-vel. 2011-ben ugye elfogadták a spanyolok is, tehát minisztériumi szinten, vagy szabályozó, médiaszabályozói szinten is el lett fogadva a HBBTV szabvány. Aztán Lengyelország is csatlakozik, a Nordic Fórum, ami egy igen szigorú specifikációkat szokott kihozni, egyik talán a legszigorúbb specifikációknak, ez a skandináv testület. Ők elfogadták végül, ez azért szerintem egy áttörési pontnak is számít. Aztán a Svájcot is próbálkoztak, aztán a hétvégén, ha említsem meg a Magyarországot is, az IBC-n, a tavalyi IBC-n a Sofia kérésére természetesen az őstandjukon bejelentették, hogy az Antenna Hungária kísérleti platformjának a szállítója azok ők lesznek. Természetesen mi is kiadtunk sajtóközleményt, hogy akkor októberben, tehát 2013 októberében elindítottunk egy hatnapos tesztet, hogy mi is megismerkedjünk, illetve hát megtanuljuk ezt a rendszert. Ez március végéig fog tartani, illetve hát, hogy fölmérjük a piaci visszhangot, hogy mennyire van erre igény. Jelenleg természetesen a készülék oldalról kicsit nehezebben állunk, tehát pont a felhasználók talán jobban kimaradnak, de cserébe a médiaszolgáltatókat, vagy a tartalomszolgáltatókat azért el tudjuk érni. Hát amit már említettem, hogy valójában ez a HBBTV-nek nem úgy kell felfogni, vagyis egy kicsit ilyen önkritika jellege, hogy ez most egy átütő műszaki újítás, vagy fejlesztés, hanem már a meglévő webes környezetek és alkalmazásoknak egy testre szabott profilja, ami működni tud a konzumer készülékeken. Egy kicsit belenézünk, hogy mi honnan jön, mert azért több szabványrendszer is érintve van. Ez a Consumer Electronics Association, meg a Consortium, tehát ők hagyják természetesen, hogy milyen interpretel, milyen fusson valójában a kliens oldali készülékünkön. Akkor streamelni lehessen, tehát nem lineáris tartalomfogyasztás, ez jelenti ugye persze a Vodó, valamilyen HTTP letöltést. Akkor az események kezelése, ez ugye már a V3 konzorciumról jön, ez a DOM, ez a Document Object Modeling, később belemegyek részletesen, hogy miért. Illetve innen jön, hogy milyen jellegű állapotéteket lehet majd például egy Witcher TV-ben, meglátjuk, hogy elég igazából meg tudjuk szépen tömni állóképekkel, sőt akár rövid kis trailerek vagy bevezetők is elhelyezhetők. Az Open IPTV fórum végül is konkrétan a JavaScript API-t, ami ugye az alkalmazási nyelv, amit használunk, szállította, illetve a lineáris, tehát az élő streaminget. Tehát meg lehet különböző, kétféle streaminget használunk, és a jelenlegi rendszer is használja. Az egyik egy nem lineáris streaming, mint az off, a másik pedig élő streaminget is. Tehát bele tudunk illeszteni, már broadcast csatornák mellé is, akár teljesen transzparensen élő streameket is, hogy a felhasználó igazán, ha mondjuk egy RTG-ből megy és kiválaszt egy műsort, akkor nem igazán tudja, hogy az most a broadcast csatornájáról jön, vagy a tévésávú csatornáján streamelődik. Hát és ugye az IPTV világából jönnek a médiaformák, tehát a videófogás specifikációk, és az audiófélek specifikációk, illetve hát a streaming konténerek, hát milyen szállítási réteggel lehet ezt továbbítani a webkészülőkünk felé. A DVB részéről pedig elkerülhetetlen az, hogy mi jelezzük ezt az alkalmazási információs táblákon keresztül, hogy ezen a csatornán, amit most nézel, hoppá, itt van egy és egyéb lehetőség, egyéb interaktív lehetőség. Természetesen a minimális, igyekeztünk az alkalmazások elérését minimális felhasználói beavatkozással elérni. És az applikációk szállítása is történhet, vagy a kisebb applikációk szállítása természetesen objektum karuszteleken a broadcast csatornában, ez a DSM-szétő objektum karuszter, ami ciklikusan kiátszódva, de HTTP-n keresztül is letölthetők majd a széles sávú csatornán. Hát ezek a szabványok, illetve annak a felépülései, hogy a web technológiára épül tulajdonképpen az egyik annak készülés profilja, tehát ők a készülék irányú profilokat határozzák meg, itt pedig a streaming és a backend rendszer, ami az egész tehát elkerülhetetlen felszolgálva, hogy hozzákössük a broadcasthoz, és a végén a tetején ül a HBBTV, aki ezekből az alatra álló szabályokból végül is mazsolázza. A CHTML-et most így kihagyom, a HTML 4 nyelvet választották a V3C-nél, de a DOM 2-t. Ez a Document Objectum modell valójában egy webbrowserről szól, hogy ő belül hogy építi fel a dokumentum fát. Tehát ez egy objekt, úgyhogy felfogni, mint egy fa, amit be tudunk járni, mindegyik végén ülnek a objektumok, amit lehetnek szövegek, egy területrész kijelölése, egy kép, és ezeknek a kapcsolódását építi fel. Ez szabvány, tehát a DOM 2-ben szabvány. Van újabb is, de a különböző, tehát az internet világában és a különböző webbrowserek másként válogatják. Hát most már a DOM 3-at azért a Firefox, a Chrome és az Opera-ra tudják, de például az Internet Explorer 8-ban vannak olyan dolgok, amiket például még a DOM 2-ből se vettek át. Tehát annak ellenére, hogy ez egy szabvány, azért mindenki, minden browser így magának próbálja kiszedni, hogy mi a jó neki és hogyan épüljön fel. Ebben a DOM 2-ben, hát a DOM 1-ből végül is, ha úgy veszük, akkor a régi Netscape navigátor és utána pedig a Explorer háborúja közti, tehát ahogy elindult az egész Netscape, és rájöttek, hogy azért hiányzik innen egy-két dolog. Tehát például, hogy hogyan kezelünk eseményeket, amik történnek, tehát is innen jön be ugye a felhasználói interakció. Na, a DOM 2-ben ez már benne van, ezt nevezünk eseménymodellnek. Tehát, hogy mikre reagálunk a felhasználó részéről, tehát egérklikkelés, gombmegnyomás. Ugye ezt egy kicsit forszolni kellett a televízióra, mert ott a távirányítón nyomjuk a gombokat, lesznek a színes gombok, illetve a navigációs gombok, tehát nagyon minimálisat fogunk ebből használni, de egész jól fel lehet építeni a portát, úgyhogy könnyen lehet majd ebben mozogni. Illetve már az XML-t is elég jól támogatja, de az XHTML 1.0-át vették be. A HTML 5-öt mondtam az előbb, hogy ezt be fogják-e venni, vagy nem. Már a HTML 4-jel is az a helyzet, hogy mert a dokument objektum modellünkben a HTML egyre jobban kezdi elveszíteni ezt a markup language funkcióját, tehát a leírónyelv funkcióját. Most már egyre jobban minden beleköltözik ebbe a fába, és a nyelv végül is már csak egy ilyen közlési vagy szállítási részek funkcióját költi be egyre jobban. Ahhoz, hogy hogy nézem ki, létrejött egy ilyen TSS tévé, ami azzal foglalkozik, hogy egy tévén miket lehet megjeleníteni, hogyan kell megjeleníteni, ugye nagyobb méretek, az elhelyezés eléggé szűk a hely egy ilyen kis területen, egy sima internetes browser, ugye több lehetőségünk van. És fényes oldalon ugye az interpreter nyelv, az a JavaScript lesz az, ami azt fogjuk csinálni, hogy magát, a DOM fát fogjuk manipulálni. Tehát nem azt fog történni egy HBBTV esetében, hogy minden egyes lépéskor újra letöltődik egy egész oldal, hanem csak lejön az egész, és azon az oldalon belül változgatunk, illetve ha külső helyről akarunk egyéb adatokat behozni, például RTG adatokat, hírek esetén híradatokat, vagy az időjárás esetén időjárás adatokat, akkor már csak a DOM fát JavaScript-tel egy kicsit manipuláljuk, és megváltozik gyakorlatilag az egész oldal. Ezzel ugye a server oldali terheltséget a felégé le tudjuk vinni. Itt megint egy kis homályosítás, ami nekem is még egy-két éve új volt, hogy az JavaScript valójában szintén egy szabvány, úgy hívják, hogy ECMAScript. Ez a European Computer Manufacturer-nek az egyik szabványa, ami nem csak a JavaScript használja, hanem mondjuk a JScript, ami az Internet Explorer nyelve, gyakorlatilag ugyanaz, illetve a Flash is használja, az úgy hívják, hogy ActionScript. Hát ezek mind a szabványos ECMAScript-et követik, illetve amit esetleg nem lehet túl könnyen vagy elegánsan megoldani, arra pedig külső függvénykönyvtárakat alkalmaznak, ilyen például a jQuery. Amit mondtam, ez az Ajax, ez pedig ugyanúgy az aszinkron, itt már ez egy XML HTTP request aktívan protokoll az, amivel aszinkron módon csak bizonyos darabokat kérünk be a webszervertől. És ez a JSON, ez valójában pedig egy olyan leíró, hát nem tudom, hogy nyelvnek lehet nevezni, amivel nagyon könnyedén komplet objektumokat át tudok hozni a szerverről, és egyetekben az megmanipulálja ezt a ezt a felépült objektum számot. Ez mind ugye megmosítja, tehát a készülék oldalról általában feltételezzük, hogy nincs nagyon nagy erőforrás. Az ITF ugye, ez a JavaScript nem tud, ez egy önmagában nem létező nyelv, ez valamilyen környezetbe be kell tudni helyezni, hogy abban fusson, és ugye mint itt betetennél, abban értelmezze a dolgokat. Ezért az OIPS-től, tehát a Browser Engine az tőlük vették át, hogy miket tudjon és milyen funkciókkal rendelkezzen. Ezekről ugye már nagyjából beszéltem, média formátumokat ki fogom így el részletezni. És ami még a DVD oldaláról itt bejön, az maga az, hogy nem csak az IT táblát használjuk, hanem a programleíró táblából hivatkozunk ezt az alkalmazási információs táblát, tehát akár több program is hivatkozhatja ugyanazt a webportált, hogyha akarjuk, tehát erre lehetőség van. Ugye a DVD szabványból ismerjük már az ott alkalmazott kodekeket, hát most a magyar platformon, tehát az MPEG 4 AVC-t használjuk, a HD csatornákon 1080i50-es felbontásig fel tudunk menni. Dolbit is használunk, meg AAC-t is, illetve a magyar TV-nél MPEG 1-2-t. Ezek az alábbi kodekek azonban azokat jelentik, amelyeket a szélessávú csatornáról tudunk felhasználni. Hát itt csak P25-ig tudunk felmenni H264-ben. Az MP3-at használjuk kodekekként, ez például a webrádiók esetében. És az M6-ed AC3-at, ami is az AC3-nak egy kiterjedtebb változata, de ezek ilyen részhalmazva egyik a másikának, valamint a HAC-t, ez szintén a broadcastból jött. Streamingelni sima HTTP-vel és RTSP-vel, a real-time streaming protokollal tudunk, és csak Unicastban. És ezért az Unicast miatt kell valójában a CDN, tehát emögé, hogyha elég komoly streaming vagy volt tartalmakat akarunk helyezni, akkor az applikáció szerver mellett azért kell egy elég komoly kiszolgáló, videókiszolgáló szerverpart is. Ugyanúgy a Broadcast csatornából is használhatjuk a Transport Streamet, mint szállítási réteget, illetve az MP4-et. Állóképekből ez a három, szintén a webkódjákkal elterjedt formátummal, van szállított képekkel fel tudjuk a richelténket elvitadni, illetve autentikációs funkciókra HTTP-est használjuk. Hát így itt egy nagy kis tábla, ami azt jelenti, hogy akkor a Broadcast irányból ugye megkapjuk azt a weblapot valójában, vagy HTTP forrást, ahol a kezdeti weblap akár vagy egy menü, ami már önmagában egy alkalmazásnak számít a HDBTV nomenklatúrában elérhető, és a készülőkig azonnal fordul is ehhez a weblaphoz, de csak akkor, hogyha érzi, hogy benne van az elérhetőséges csatlakozó, vagy ha a Wi-Fi keresztül akar egy élő internet kapcsolaton vagyunk rajta, mivel a legtöbb alkalmazást úgynevezett Red Button alkalmazásként indítjuk, ezek úgynevezett autós alkalmazások. Tehát ahogy a készülék látja, hogy lejött egy jelzés a DVD csatornáról, azonnal el akarja indítani, de ebben az esetben, hogyha nincsen internetes csatlakozásunk, akkor nem fogja ezzel a user zavarni, mert egyszerűen nem lehetséges a további lépés, hogyha nem áll rendelkezésre a szívességi kapcsolatunk. Ehhez, tehát magához az IT táblához mi használunk egy külön erre dedikált szervert, ami ezt a táblát kiátszolgatja, beindítja a Transport Streamingbe, a levegőben utazó Transport Streamingbe. A másik oldalról pedig kell egy applikációs szerver, amihez majd a készülék hozzáfordul, aztán a szélesávú csatornán keresztül. Hát ezt így nagyjából kifejtve, illetve hogy milyen alkalmazásokat lehet használni. A jelzés és ennek az alkalmazása, illetve az illet ciklusa, tehát ahogy elindul egy alkalmazás, meddig él, ki az, aki kilőheti, hogyan lehet kilőni a futás közben, az nagyon hasonlít az MHC szabványra. ezt onnan vették át. Illetve amit még most még nincs megoldva, a 2.0-as HDBTV szabályban akarnak azzal foglalkozni, hogy a szinkronizálás az fontosabb legyen, és ne csak a most jelenleg az 1.0-nál vagy 1.5-nél, csak a broadcast eseményeket tudunk szinkronizálni. Például ilyen egy szavazás, egy reklám, vagy akár egy időjárás figyelmeztetése is lehet, egy időjárás előrejelzése, tehát hogyha valami nagy vihar jön, akkor ezt egy pop-up-pal jelentni tudja majd, hogy a felhasználónak, hogy mire készüljön. Internet kapcsolat esetében ugye a készüléknek rendelkeznie kell magától érthetően valamilyen internetes kapcsolattal. Itt már az interaktivitás az két oldalú lesz. Igény szerinti, tehát Word tartalmakat lehet fogyasztani, és valós idejű, vagyis nem valós idejű meg is meg lehet. Tehát ez annyira nem jellemző, például egy felvétes letöltés, tehát az, hogy én most letöltöm a tartalmat, aztán két óra múlva, tehát a teljes tartalmat, és két óra múlva megnézem, a progresszív már az annál inkább. Ez a progresszív letöltés az körülbelül azt jelenti, hogy én elkezdem nézni a tartalmat, nem töltöm még le a teljesen, de azért egy meghatározó részét mondjuk egy percet előre letöltök és távol. De ez még mindig nem, tehát ez nem egy élő tartalomfogyasztás, tehát ez egy HTTP file alapú kiszolgálás egy szerverről. És mivel a jelzés alapján a red button, tehát a felirányítónak a piros gombjához kötelezően azt, hogy elindítom az első alkalmazást, vagy a webportálját a HBBTV-nek. Ezt át lehet definiálni, tehát nem kötelező, csak most már így terjedt el a szakmában, hogy általában ezek az alkalmazások, amik ha oda kapcsolok a TV csatornára, és maguktól elindulnak, azok red button alkalmazások. Ez úgy néz ki, hogy egy kis pop-up feljön, ahol írja, hogy mondjuk nyom meg a piros gombot, de aztán egy idő után, hogyha a felhasználó nem nyomja, akkor ez elmegy, mondjuk 4-5 másodperc után, de a háttérben ott marad. Tehát bármikor, ha újra megnyomja, anélkül, hogy ez fölgyorjon ez a pop-up, a felhasználó piros gombot, akkor elő fog jönni ez az alkalmazás. Van, amit definiáltak, mi most ezen a kisebb platformokon nem használunk. A Red Button mellett ez a másik ilyen direkt elérési alkalmazás, egy ilyen digitális terepek, tehát a text gomb megnyomásával használják. Ha jól tudom, az olaszoknál ez nagyon bívik, hogy ilyen direkt akarnak egy gombbal elérni ilyen viselségét. A független alkalmazások pedig lehet egy Ketchup TV, vagy a VOD, bármilyen játék, ugye szociális média támogatás, akár fotó megosztás, tehát kvázi elképzelhetjük ugyanazokat a szolgáltatásokat, mint egy webes alkalmazáson. Élő streamingek is lehetnek, illetve egy software, ez egy nagyon érdekes alkalmazás. A franciák, a tartóék csinálják ezt a tartóvel funkciót. Ez majdnem Ketchup TV, de mégsem. Mert inkább arról szól, és nem is time-shifting, tehát valahogy a kettőnek ez a kutyuléka, tehát az a felhasználói szenárió valamikor hazamegy, de lekéste mondjuk egy két órás filmnek az első 15 percét, 20 percét, fél óráját, akkor megnyomja, ez a kék gombra van náluk definiálva, és nem ugrik fel. Tehát ez úgy csinálták, mint direkt eléréssel, tehát bármikor adott csatornákon, hogy ez meg volt hirdetve, hogy hol érhető el, a kék gombban mindig meg lehet azt tenni, hogy start over, tehát a broadcast csatornáról sugárzott jelet azt elviszi a háttérbe, és egy streaming oldalról a nulla pozíciótól elkezdi teljesen elérni a filmet. Azért nem Ketchup TV, mert ahogy ez az RTG-ben kifut, ez a műsor, tehát vége van ennek a műsornak, ez a streaming többé nem érhető el. Tehát csak addig áll rendelkezésre, ameddig maga az élő adás is működik, illetve hát kifut, mert végig kell néznem a végéig a TV adást. Ehhez ugye kisebb háttértárolói kapacitás kell, azért egy Ketchup TV-hez sokkal nagyobb kell, tehát ez valahogy a kettő között oldható meg. Hát időjárás is ugye be tudunk streamelni, azt majd látjuk, hogy hogyan a bemutatóban. hát nagyjából ezeket el is mondtam, hogy mitől autós lehet egy alkalmazás, a kvalitás táblában definiálni lehet, hogy milyen jellegű az applikáció, amit én jelzek. Ez egy nagyon elterjedt autós applikáció. Kétféle lehetőség van, már csak kijelzem, hogy itt van valami, vagy azonnal a broadcast élő képre a teljes képet beterítve egy portált jelenítek meg, ezért szokták ezt inkább rádiós szervizek esetén használni, mert a képet nem szeretik kitakarni. Valóban megy a rádió, és én a tetején egy teljes interaktív alkalmazást tudok nyomogatni. Illetve általában a piros gombra egy menü fog felugrani, ahonnan szépen leválogatva, ez már egy HBBTV menü, ez nem maga a TV készülőknek egy beépített aktív menüje, onnan leválogatom azt az alkalmazást, amire én majd kíváncsi vagyok. Ezekkel a funkcionalitásokkal, tehát hogy az egész működjön, ezeket a funkcionalitásokat engedélyezik egy gazda készüléken vagy egy vezőkészüléken az alkalmazásoknak. Ugye az ingel szépen szinkronizálni tudunk, vagy streamálni tudunk, adatokat tudunk elérni, metaadatokat is akár, illetve bármilyen adatot. Tudom kontrollálni a videót is természetesen. Egy ilyen érdekes objektum, amit ugye bedefiniáltak a CLHTML-be, ez a videó broadcast objektum. Ez ugye most nem a streamelt videó, hanem magát a broadcast videóban is tudok. Tehát tudok csatornát váltani HBDTV-n keresztül, megállítani, háttérbe helyezni, és így ezáltal a teljesen transzparensen az élő levegőből jövő adást is, meg a streamelt adást is össze tudom integrálni egy környezetbe, vagy egy felhasználó területbe. Ez egy ilyen jövőnyelős visszalépés egyébként az applikáció alternatívák. A nagyon a kisebb applikációkat le is tudom sugározni a DSMCC karuszelben. Ugyanúgy ennek van egy verziója, a széles sávú, de ezt mi nem nagyon csináljuk. Tehát egyszerűen annyira drága, szerintem lassan senki sem, mert annyira drága az élő frekvencián a sávszélesség, hogy semmi értelme nincs. Mi is csak egyedül annyit használunk el a DVB-t-sávból, hogy a IT-táblákat kijátszunk is ki. Tehát nincs semmilyen karuszelt nem használunk. Hát járhat tudja, hogy az életciklusokat, illetve egyáltalán a megjelenítését ezzel a show application, meg hide application járhat függvényekkel kezeljük. Illetve ugye valamilyen szinten a gombokat menedzselni tudunk hozzárendelni a register case-szel, tehát ezek a tárgyalányokon található gombokat lehet hozzárendelni, amivel meg később manipulálni lehet a weboldalt, és utána lehet indítani egy ilyen case-szenet, amit hallgat Isten, illetve hozzá definiáljuk azokat az akciókat, amiket el lehet követni egy gomb megnyomásával. Ez a kísérleti platformunk végül is. Tehát mondtam már, hogy menü jelenik majd meg, amiből kiválogathatjuk majd az alkalmazásainkat. Az első az egy rich RPG, ami tulajdonképpen nagyjából lefedi azt, amit a DVD-t csatornán is lesugárzunk, de tele vannak pakolva képekkel, ajánlókkal, keresési lehetőségekkel, és ugye mindent nem a saját alkalmazást terverünkről bízunk be, hanem egy kívülről egy különadat szolgáltatótól. Van két broadcast, vagy broadband csatornánk, élő streaming csatornánk. Ezeket úgynevezett tokenizált eléréssel bocsájtjuk rendelkezésre, mert egy idő után különböző weblapokon megjelentek a forrásaink tőlünk függetlenül, és ezt elkerülve azt csináljuk, hogy gyártunk egy hash-t magába az URL linkbe, ami adott időn belül lejár, illetve ez most azt hiszem, vagy 30 másodperc, vagy egyre van definiálva, de csak azt jelenti, hogy az adott generált hash lejár. De a változtatási rátájának a hash-nek gyakorlatilag másodperc vagy rövidebb. Tehát tulajdonképpen ez a 30 másodperc vagy 60 másodperc annyit jelent, hogy én a szerverrel generálhatok egy URL-t, és van ennyi időm, hogy azt a konkrét generált URL-t elérjem. De ha még egyszer hozzáfogok, már egy tök más URL-t fog nekem legenerálni, így próbáljuk kivédeni ezeket tehát gyakorlatilag a forrás szervereinktől ellopják mindenkiben az élőadásunkat, miatt így nem kellemes, hanem ebből később kereskedelmi szolgáltatás lett, akkor ugye komolyabban is meg tudjuk jutni a bokánkat. A volt tartalomra azt az NTVA-val való kooperáció után föltettünk két sorozatot, az a gasztrolja, meg az aranymetszés, és most kicsit jobban, vagy komolyabban vettük az egészet, és ez bővülni fog. Eleinte demo célokra 3-3 vodtartalom volt kitéve, most már aztán 4 vagy 5, és hetente ilyen 1-2 óra föl akarunk tenni. Van egy hírek szolgáltatás, az a Hivatalhútól jön, tehát szintén nem tévia. Időjárásunk van, ami csak egy ilyen felugró ablak és a nagyvárosokra ad meg minimális paramétereket, de ki lehet bővíteni akár olyan szintre is, mint mondjuk jelenleg az időképnek vagy a netnek a szolgáltatása. Van vagy 6-8 streamet audiónk, ezek szintén szolgáltatás eléréssel, mert inkább kivédeni az ellopását, és van egy ilyen saját is kezdeményezésünk, felraktunk 4 darab webkamerát az éjfáj 4 részére a Széchenyi hegyen az adótornyunkra, és akkor körül lehet nézni, váltogatni lehet majd ezt a 4 képet, ami nem egy teljesen streamelt verzió, hanem csak percenként frissül, ami szerintem egy ilyen webkamerás megoldásnál elég kell legyen. Hát és most ha még pontra térnék rá, hogy sajnos a készüléket, tehát a konzumer készüléket azok Magyarországon kevésbé elérhető. Ahol most ez teljes bevetéssel bűnög a Franciaország, meg a Németország, illetve most már szerintem Spanyolország. Valójában az összes készülék tudja, aminek van internetes elérési lehetősége, ezek általában azért nem a nulla kategóriájú készülékek, hanem a middle meg a high-end kategóriák. És vagy licencelési problémák miatt feltételezik, de alapvetően nem ezekben ez nincs bekapcsolva. És akkor ilyenkor több trükköz lehet felmondni, vagy beállítjuk azt, hogy az ország, a régió kódja az Frankország, vagy Németország, tehát egy kicsit átverjük a készüléket. Mindemellett az OSD-je, tehát a menü nyelv az maradhat magyar, tehát ez egy teljesen más paraméter a menüben, és utána hogy nem előugrik egy olyan menüpont, hogy akarja almozni a HBVTV beállítást, és akkor így be lehet állítani. A másik lehetőség az, hogy az a legdurvább, hogy kell egy gyári szervi távirányító, és csak annak bizonyos billentyű kombinációnak, tehát gyakorlatilag meg kell törni időzőjelben a szoftverét a velőkészüléknek, hogy ezt a HBVTV menü elő ugorjon. Illetve a legegyszerűbb verzió, amikor simán egy menüponttól elérhető, de ez sincs alapértelmezetten, tehát a gyári lesz után ez sincs bekapcsolva, és ugye a felhasználónak kicsit mászkálni kell a menüben is beállítani. Így nehezen fog rá áttalálni, mert ha véletlenül elmenne az adott csatornára, ahol van jelzés, alapban, mivel ki van a menüből kapcsolva, fel se ugrik neki. Tehát egyszerűen nem értesül a felhasználó arról, hogy itt valami pluszt is tudna kapni. Tekeltünk pár set-top boxot is, ott egy kicsit siralmasabb a helyzet. A lefagyástól, a közösségben nyújtáson keresztül, a JavaScript hibáit, mármint szerinte hibáit kiírva, ilyen hidámpolva jelenségekig jutottunk el, de ilyen nyugodt hívvel ajánlható set-top boxot én még nem igazán találtam. Azt lehetne tudni, hogy általában egy kicsit gyengülnek is a set-top-boxok, a hardware-ei. És akkor amit ígértem, a Firefox-nak van egy ilyen FireHub BTV plugin-ja. Itt amennyiben tudjuk az első, tehát a start portálunkat, akkor onnantól gyakorlatilag bejárhatjuk és benavigálhatjuk a teljes HBGTV szolgáltatás rendszerünket. Egyetlen dolgot nem fog tudni, ezt a videóbroadcast objektumot nem fogja tudni elérni, mert nincs benne a DVB-t, és minden általában egy laptopban. És ott, hát egy fekete ablak fog megjelenni, és kiírja, hogy nem tudja elérni ezt az objektumot, vagy valami gondja van az objektum elérésével. Hát nagyjából elméleti síkon ezt szántam volna, és akkor át tudunk kérni, ha esetleg vannak kérdések, akkor ezt most szívesen várom, és akkor utána át tudunk. Remélem, hogy ez a bemutató el tud indulni, ugye addig kell működjön, ameddig az aljítétából legyen, aztán onnantól minden az internetről, meg is állhat ez a háttérkép, és akkor majd be tudom mutatni a teljes manipulációt.
Ugyan lehet
nézni a térjegyártókat arra vonatkozni, hogy Magyarország is különben egy
Magyarország
kódolt, Németországra,
de például a
Samsung térjében
nem lehet.
Nincs benne Németország. Hát a Samsung térjében rendesen van, mihez egy faktori felvállító kell. Igen, illetve egy megfelelő kombináció.
De tűzet szinten nem.
Tehát akár tudni, hogy benne van. Tehát gyakorlatilag a 2012-es tévéknél lehet, hogy még nem mindegyik, de szerintem 90 százalékban, de onnantól minden Magyarországon forgalomra készülékben maga a kód benne van, tehát a szoftver kód, de nincs aktiválva. Samsungban is benne van, de csak úgy tudod előbújni, tehát nem kell szoftvert frissítened ahhoz, hogy ez előjön, csak tudnod kell azt a speciális kombinációt a tárgyalánytól, hogy feldobja azt a menüt, amivel te el tudod összeolni.
És hogy tovább megyek, például a Samsung Magyarországi képviseleténél fogalmuk sem volt arra, hogy jön eléríténi.
Ez most lehet spekulálni, hogy ez mi lehet, tehát ők azért fiatalnak készülő elevők vagy játszók a Magyarországon is szerintem, és lehet, hogy ebbe a kényelembe bele tudnak is ütteni. Az igaz, hogy tényleg a kisebb játszók izegnek mozognak jobban a IRT-n is, most volt decemberben egy ilyen összen is, ahol ugye csak ezt a HBB TV, hogy jól működjenek a járvási szintek, ezek egy gyújták a készülőkeken, de ott a Philips például, aki nagyon be van indulva, akkor a Panasonic a másik, igen, Panasonic a másik, de úgy látszik, hogy a Samsung egy kicsit így később követi. A másik spekuláció az, hogy egyszerűen olyan nagy a Samsung felé az igény, hogy ezt nem tudják kiszolgálni, tehát a fejlesztésre már nem marad annyi idejük.
Fejlesztésre nincsen gond, mert például az Ausztriában
a matrica rendszeren keresztül próbáljuk megfogni az egészet, hogy most már próbálunk hozzácsapni legalább egy olyan jelentést, hogy figyelj, látjuk, hogy van benne HBBTV, mi is ezt be tudjuk kapcsolni végül is, és hogy le is teszteltük, hogy azért mennyire stabil, mi kezdtük HBBTV szempontból, és pozitívak a visszajelzések, tehát egy jelző már mondta is, hogy hát akkor mondjuk a 2015-ös modellben azért már bele fogják tenni. Illetve úgy lehet ezt még aktiválni, hogy ugye, ha nem is aktiválják alapja felmenetten, hanem majd ugye már az internetes elérésű, ezeket leginkább most már interneten keresztül frissítik a készülékeket, nem levegőn keresztül, és egy software upgrade-be valamilyen szinten belecsempítik azt, az a menü, ami aktiválja a HBBTV-t, az alapfiatalban ezt bekapcsolva legyen. Tehát mi ezt az átállást kívül a részünkből elkülönjük, hogy így fog ez működni. Félfivel egyébként hallottam én egy olyan, hogy állítva a 2015-től lett valamilyen EU-s. Tehát ezt még nem láttam megerősítve, mert ez csak egy ilyen teljesen szintet, egy ilyen EU-s kívánc vagy követelmény, hogy az összes olyan készülék, ami 30 centi fölötti átmérővel rendelkezik, annak kötelező HBBTV képesnek kell. De hát de úgy, hogy ilyen, hogy nap kívánlak a kívánokkal is, EU-s országokon belül. Én a legjobb év következik, ha sikerül elindítani, mert azért tényleg az a jó, hogy az emberek meg tudja nyomogatni és látja, hogy ez így is miről szól. Száraz elméleti fejlesztőt. Keressük meg a jelenléket.
Nem majd egy kicsit fordítál, mert egy kicsit jó lesz.
Jó. Nem remélnék ide, hogy...
Thank you.
És akkor a két előadással
Thank you.
Megkérnélek majd, hogy lesz fel erre is.
Ez jó. Az élő streamek egyébként azt úgy állítjuk elő, hogy egy elvízően közelben már ugyan képes ilyen HLS, meg az összes ilyen screen profilt előállítani, abból egy profilt kiválasztunk, és ez egy TS over HTTP-ként jön, vagy kerül a készülékre, és ugyan 1,2 másfél megabittel, hogy megy az élő screen, nem ez, a Vodafone talán egy kicsit jobb. Tehát a maga a sávkereség igény az szerintem a mai kábeles internetek ezt ki kell tudják szolgálni. Ez is mondjuk egy ilyen HD videókára, ha HD-ba akarjuk, akkor 3 év megabitszel le tud jönni, tehát bőven. Hát ugye az MPEG-DAS lenne majd a megoldás, hogyha dinamikusan szeretnénk kijátszani, és akkor a HBVTV 1.5-ről beszélünk, annál megoldható. Hát emögött ugye már van egy saját CDN-ünkről megy, van egy nagy kiszolgáló szerver part mögötte, és akkor oda feltöltjük, megadjuk az elérését.
Egyébként még csak egy profilra
lesz. De most igen. Tehát a dinamikus profilváltás a különböző sávszélesség és felbontások között az inkább majd akkor lesz, hogyha az MPEG-es is be lesz. Ugye a mobiltelefonokra van egy saját program megoldásunk, az már általunk épített TDN-ről jön. Ez a hozzáfaló még a TDF által pedig meddig üzemelhet, ugye a hardware már a miénk rendszerben van. És van egy ilyen mini TV applikáció, amiben az összes RPG információ lejön a mobiltelefonra vagy tabletre. Minden platformot lefedünk vele, és oda is be vannak streamelve a közszolgálati adások, tehát akár a mobiltelefonon is az RPG-ből az élőadásra kapcsolatban el lehet érni, hogyha van valami a szélesebb elérés a mobilhoz vagy a telefonhoz. És mindenha még két csatorna, hatos csatorna, az egyik. Még amit el lehet érni, meg az ugyanúgy is. És ez minden, tehát iOS-ra is, Androidra is, Windows Phone-okra is elérhető. Hát még nyugodtan, mert egyéb jelentkezők nyomkodhatják a szolgáltatást, de részemről akkor ennyi lett volna.
Hát amennyiben kollégák nem lesz hozzá szólni, megköszönjük Zant Andrásnak a nagyon gondos előkészítés, ami az előadást illeti, és hát kívánok sok sikert a legtöbb időben.
Szeretném
közzétenni, hogy február 12-én dr. Bartolics István főtisztáról tart egy előadást virtuális szolgáltatások címén. úgyhogy szeretnék várni a
hát,
nem tudom, lehet, hogy
fel az a rációt.
Igen? Jó. Egyben lényeg, a téma, a téma,
a